Ami fent történik a vásznon, az jelent valamit. Neked az elefántcsonttornyodban talán nem. De a két lábon járó egyszerű népnek az jelent valamit.
Sziasztok, ez itt a Kritikán Felüli, és köszönjük, ha támogatsz minket egy feliratkozással. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit a Kritikán Felüli újabb epizódjában. Én Reni vagyok.
Én pedig Zsolt.
A mai témánk egy olyan film lenne, ami igazából, ezt mondjuk az előzőekben is szerintem elmondtuk, de hogy rajta volt a hosszú-hosszú listánkon, de hogy nem olyan régen került rá. Ugyanis most így az Oscar átadások után fölkeltette a figyelmünket nyilván minden olyan film, és ami nem kapott akkora sikert, vagy nem aratott akkora sikert. Főleg, hogy ugye ezeknek láttuk a trailerét, és számunkra ez egy nagyon meggyőző és ígéretes filmnek sikerült, már pedig azért is, vagy még pedig azért is, mert a Damien Chazelle rendezésében a Babylonról van szó, most nagyon szépen beszélek.
Szóval, megivott egy üvegbort a adás előtt is.
Körülbelül 3 kortyát tartok, szóval, hogy akinek a nevéhez fűződik még például a következő filmek, Zsolti, direkt mikor iszik.
A Whiplash. Valállent, tehát igazából nincs hosszú filmográfiája. Lehet, hogy vannak még egyéb, mert általában szokott lenni ezen kívül ilyen...
Vannak még filmjei.
Ami mármint nagyobb játékfilm.
Ja, nem, csak hogy ez a kettő, lehet, hogy nagyobb játékfilm, de hogy mi ezt a kettőt láttuk, és ez a kettő film számunkra nagyon fontos és szeretett, kedvelt film. Egyébként még egyikről sem beszélgettünk, ha jól emlékszem. Azt tudom, hogy a La La Land már többször szóba került, de még nem vettük rá magunkat.
De akár ma ezekről is lehet némileg szó, mert hogy szerintem
persze.
Egy csomó áthallás van.
Igen, sőt, mi több mindenképpen szerettem volna róluk beszélni, én is. És na igen, szóval ez lenne így a bevezető azzal kapcsolatban, miről fogunk beszélni. És hát én nagyon egy ilyen óriási műre számítottam, hiszen tudtam, hogy
bocsánat,
hosszú a film.
Bocsánat, gyorsan megnéztem, a First Man-t is ő rendezte, meg még ilyen kisebb videó, meg mini sorozat alkotásai vannak.
Uh-huh. Köszönjük. Komolyan. Szóval, hogy mert tudtam, hogy 3 óra lesz a film, ezért nagyon sokat vártam tőle, és hát elég magasra tette a mércét, és benne megfogalmazódott az, hogy lehet-e ennél jobbat később majd alkotni. Tudom, hogy ez ilyen buta kérdés, de hogy amikor úgy néz ki, hogy valaki egy annyira komplex, egy annyira zseniális, annyira hihetetlenül jól működő és gyönyörű rendezést tol le, hogy így nem tudom, hogy ennél van-e feljebb még a polcon.
Te akkor neked jobban tetszett, mint a La La Land? Mert azt nagyon szereted, azt tudni kell.
Filmileg igen. Sztoriában az nyilván egy kompaktabb sztori volt, de teljesen más, mivel itt azért némiképpen érzem a tisztelgést a filmnek a története, vagy magában a filmmel szemben, és ezáltal egy kicsit olyan, ez ilyen a La La Land fikciósabbnak tűnt nekem, ez meg olyan egy fikciós szerelmi történet, ez meg egy ilyen valósághűbb valaminek.
Ja, hogy ott van
nekem
a történelmi háttér.
Igen.
Mi volt hogy lehet-e ennél jobbat, azt a kérdést tetted fel. Nekem nem úgy jut, hanem értelmetlen, vagy értelmezhetetlen ez a kérdés, mert én úgy állok a filmekhez, hogy nem, tehát így legjobb filmek között nem látom értelmét a rangsornak, hanem én úgy vagyok vele, hogy van egy elég jó szint, amit tudok ajánlani, hogyha azt egy film megugorja. Úgyhogy nekem maximum az a kérdés vetődik fel, hogy ebbe a kategóriába bekerülhet még más film, de persze, hogy bekerülhet.
Nem, most én, és nem most azért, én csak magas a rendező szint szempontjából mondom, nem
ja,
az összes
ja,
bármelyik
ja,
film a világon,
jó,
nem?
Félreértettelek. Ja, hogy ennél van-e feljebb. Hát ez nagyon érdekes felvetés, és akkor kezdhetjük innen egyébként, hogyha nem akartad, már bocsi, ha máshonnan akartad, de akkor majd rátérsz arra, hogy nem tudom te, mert nem mindig ugyanazt a kritikát olvassuk, nem mindig ugyanazokat a beszélgetéseket hallgatjuk meg, sőt, egyre gyakrabban nem. Szóval nem tudom, hogy mit hallgattál, mit olvastál, de én...
Már én sem.
Tehát, hogy én nagyon sok negatív kritikával találkoztam.
Komolyan?
Most ennek egy jelző értéke, nyilván ez nem foglal minden magába, de jelzésszerű az IMDb-n a Metascore, tehát a kritikák, nagyobb újságok kritikáinak az összesítése, az 60-ason áll például. De egy csomó videós, cikkes, illetve még ilyen podcast kritikákban is a leggyakrabban megfogalmazott dolog, és hibának róják fel, hogy ez egy káosz. Hát ez egy összevisszaság, ez egy messz, és annyi helyen találkoztam ezzel a címadással, hogy mi volt ez? Hogy nem lehet, miért nem egységesebb, hogy nem tartja össze semmi, össze-vissza, mindenféle dolog bele van dobálva.
Hát persze, mert és a Marvelhez vannak hozzászokva.
Hát most lehet nézni a kritikusokat, mondjuk akkor mit mondjunk mi, vagy mit mondjunk magunkról, mindegy, ez egy másik adásnak a témája. De hogy nem hiszem, hogy a Marvelhez vannak hozzászokva már, mint hogy egy sokkal lassabb, sokkal művészfilmesebb filmről meg ugyanezek a kritikusok áradoznak. Tehát, hogy nem arról van szó, meg ráadásul a Babilonnal kapcsolatban azt végképp kirölgöm, ha valaki azt fogalmazza meg, hogy nem elég intenzív, nem elég akciódús, nem elég gyors, mert rohadtul az. Szóval te mit gondolsz erről? Kezdjük innen. Ez egy káosz, egy vegyes felvágott, egy ilyen saláta, aminek ilyen ezerféle íze van, de igazából nincsen semmi markáns ízvilága, és kiköpöd.
Jaj, de képies voltál. Hát nyilván nem.
Már elmondtad.
Igen. Tehát, hogy már mint abban az értelemben egyet tudok érteni, hogy ez egy káosz, de szerintem pont azért káosz, mert káoszt akar teremteni. Tehát a káosszal akarja elmondani, és át akarja adni azt a hangulatot. Tehát a zene tükrözi a legjobban, hogy ez a zene egy ilyen, nekem egy kicsit a Tom és Jerry-re emlékeztető, ilyen játékos, ideget cincáló, ilyen pörgős, annyira jól elkapott dallam.
Na várj, melyik zenéről beszélsz, mert nekem két fő dallam van a fejemben. Az egyik ez az őrület, uh-huh. Ugye, amikor az őrület a 100%-on van. Igen, például, igen. De még máskor is előkerül. A másik meg ez a nosztalgikus, melankolikus visszatérő dallam.
Hát az őrület. Őrület dallama, hívjuk így. Tehát, hogy ez nekem nagyon kapcsolódik hozzá. Nagyon jól tematizálja a történést, ami éppen van. Általában, amikor ezt a zenét halljuk. És ennek különböző változatait. Ez nekem például, tehát a zene az egy nagyon-nagyon jó koherenciát ad ennek a filmnek. Keretezi és támogatja azokat a jeleneteket, ahol ezt próbálja a rendező és a rendező elérni. Illetve nekem, tehát hogy kicsit tényleg olyan, mint eszembe jutott, hogy melyik filmmel akartam még párhuzamba hozni, tehát hogy így minden ilyen sávok, tehát az én agyam ilyen sávokon ment, tehát így ilyen különböző sávokon néztem dolgokat, és aztán összefutott a szál valahogy, tehát én ezt éreztem, tehát éreztem ezt a káoszos dolgot, de én hagytam, hogy sodorjon, és hagytam, hogy elvigyen magával, és én emiatt nagyon élveztem ezt az egészet. Igen, szóval, hogy engem nem összezavart, hanem olyan érzésem volt tényleg, mint egy ilyen hullámvasúton ülnék, és megadnám a testemet annak, hogy hogyan cibálja, és merre visz. Ezt tudom hasonlítani az érzést.
Na, még ez pár dolog a kiegészíteni, mert szerintem ez egy érdekes vitapont, hogy káosz vagy nem káosz. Én még arra gondoltam, hogy azért gondolhat sokan, hogy káosz, hogy az lehetett a benyomásuk, mert hogy úgy vannak vele, hogy hát mondjuk a La La Landet nézzük, vagy a Whiplash-t, ott sokkal inkább be van határolva, hogy kik a főszereplők. És kevesebb főszereplő van.
Igen, igen, igen.
A Whiplash-ben egészen konkrétan egy ember, esetleg mondhatod azt, hogy még a karmester odajön, és a kettejük dinamikája adja, de inkább erre a dobos srácra koncentrál, Lelendben ott a szerelmes pár. Itt viszont van neked hát
ki
van
is?
Neked három...
Inkább megkérdezem, hogy ki is a főszereplő, tehát hogy mert annyira vannak, igen, ez a
van
három ember.
Van neked három feltörekvőd, ilyen extra, most az angolból kölcsönzöm, mindegyik valamilyen szempontból egy kisebbségi csoporthoz tartozik, tehát az egyik a, ugye a Menitor, ez az egy bevándorló mexikói, ez az akcentusán is hallatszik, aztán ott a Sydney, aki fekete, és most az 1920-as, 30-as évek Hollywoodjáról beszélünk, illetve ott van a Nelly, aki pedig hát nagyon alulról jön a nyomorból, és neki is hallatszik az akcentusán, de nem úgy értve, hogy az anyanyelvtől eltérő, csak nem is az akcentusról van itt szó, hanem hogy ugye olyan nyelvezetet használ, ami több helyen ki van figurázva, meg a viselkedése, és egyszer egy kis betekintést kapunk ugye az ő lakhelyébe is, hát egy ilyen drogtanya, egy ilyen nyomortelep, ahonnan ő kijön. Meg ugye mondja az egyik jelenetben, hogy azért tud sírni, kérdezi tőle a rendezőnő, mert hogy az otthonára gondol. És ott nagyon jól el is van vágva. Na, tehát az a jelenet baromi jó egyébként, ha arra visszaemlékeztek. Tehát amikor befut a Nelly. Illetve van nekünk ehhez képest egy nagyon eltérő hátterű és életmódú filmsztárunk. Ugye a Brad Pitt által játszó Jack Conrad. És az ő négyüknek a történetét követjük. Most én nem számoltam ki, de ha meg kéne tippelnem egyébként, akkor érzésre azt mondom, hogy a Sydney kapja a legkevesebb játékidőt.
Igen, szerintem is.
És talán aztán a Manny kapja a legtöbbet, a Jackkel valahol ott holt versenybe, és akkor még ott a Nelly, aki kicsit talán kevesebbet, de aztán amikor visszatér, akkor ugye nagyon visszatér, meg emlékezetes jelenetei vannak. Szóval van nekünk négy főszereplőnk, meg van nekünk egy háttérsztorink, ami igazából annyiban foglalható össze, hogy van Hollywoodnak ez a hőskora, vagy a néma filmnek a hőskora, és aztán a film azt tematizálja a néma filmről a hangos filmre való átállást, amit egy laikus néző 21. századból visszatekintve úgy gondolhat, hogy ez egy sima technológiai valami volt, de most itt betekintést nyerünk abba. És erre emlékszem egyébként, hogy Renivel elvégeztünk pár, büszkékedjek itt, elvégeztünk pár filmes órát, és ott én ezen meglepődtem, amikor szakirodalomban erről először olvastam, mert tudtam arról, hogy volt egyszer néma film, és akkor lett hangos, de hogy ez ilyen durván befolyásolta emberek életét, és ekkora vihart kavart a szakmán belül, és hogy tényleg, hogy nem gondol bele az ember, mert abban ő bele, hát mi abban üttünk bele, hogy hangos film van, tehát szöveget kell tanulniuk.
Színes.
A színészeknek, igen, színes film, ráadásul 3D, és ehhez képest meg itt látjuk ezt az óriási változást, hogy egy szabadtéri, tényleg buli hangulatból átmegyünk egy ilyen idegbeteg, idegtépő néma hangulatba. Tehát milyen érdekes, a néma film volt az zajosabb a forgatását tekintve. A hangos filmnek kusba kellett maradni, és ugye ez a feszültség, mint a bennünk is, belőlünk is kirobban, mint a Nellyből, amikor először forgat hangos filmet, hogy a kurva szátokat hagyjatok már legalább egy rohadt snittet felvenni, mert tényleg, mert minden lépésre meg zajra figyelni kell. Tehát, hogy ez adja a háttér történetét, és a kontextusában ez okozza a hősöknek a lejtmenetét is, de azért nem csak ez okozza, és akkor itt tenném rá az utolsó dolgot, hogy négy főhős, ez a háttértörténet, és azt látjuk, hogy ezeknek van egy felívelésük, vagy hát a Jacknek már a felívelésébe kapcsolódunk bele, de a másik háromnak van egy felívelése, és aztán egy lejtmenet, kivétel a Sydney talán, aki anyagilag lejjebb lép a ranglétrán, de erkölcsileg meg én úgy gondolom, én úgy értelmeztem, hogy ő megőrzi, amit a többi szereplőnek, legalábbis a Nellynek meg a Manny-nek nem sikerül. De ezeket majd kibeszéljük.
Igen, tehát olyan egyébként, mint ő lenne az, aki valamilyen megnyugvást talál, és ilyen nyugvó pontra ér.
Hát miután be kellett magát ugye maszkírozni a még feketébre, ami így rohadt ironikus, szomorú, vicces, nem tudom minek mondani jelenet. Mármint nagyon jó, szerintem, hogy nem elég fekete a feketék között, és hogy feketébbnek tűnjön, ilyen grafittal be kellett magát. Tehát röhely az egész. És arra akartam rátérni, hogy nekem ami, tehát nekem rohadtul egybe van a film. Hiába 3 órás,
nekem
hiába.
Is.
És akkor mi az, ami összeköti? Hát de most kéne az ellenérveket hozni. Én nekem egy fő ellenérvem van. Lehet technikailag stílusban beszélni arról, hogy zene, stb., de hogy tematikában. Az összes szereplőt nekem összeköti ez a melankolikus, letargikus, inkább maradjuk a melankolikus, nem a letargikus, az egy kicsit erősebb. Tehát ez a melankolikus hangulat, ami a letűnt korok, életszakaszok után érződik. Ez a nosztalgia. És ez nagyon erősen benne van a La La Landben is, és konkrétan úgy is megjelenik, hogy a La La Landben is a film végén kapunk egy ilyen zanzásított összegzés, nem? Nyilván nem ugyanúgy, tehát nem csak flashbackek vannak a korábbi jelenetekből, de hogy ez végigvonul az egészen. És ezáltal nem hogy káosz lesz, hanem konkrétan hiába egyik szereplővel sem tudok azonosulni olyan értelemben, hogy ugyanolyan életutat jártam be, de a hangulattal, amin átmennek, tehát ez egy olyan elvont szintre emelkedik, úgy kiemelkedik azokból a konkrétumokból, hogy teljes mértékben magamra tudom szabni, vagy magaménak tudom érezni ezt a nosztalgiát. Ráadásul azért is, mert én nagyon olyan típus vagyok, mint a Meni, olyan értelemben, hogyha megfigyeled, akkor már a film elejétől kezdve ez a nosztalgia benne van az ő szemén keresztül. Pedig még hova bánkódik, még buli van, és már ott van az a zene, már ő úgy figyel, hogy a szemében van egyfajta szomorúság, és később értjük, hogy nem csak azért van, mert ő még nem tart ott, ahol, ő még nem stúdióvezető, hanem végig benne van a szemében ez a szomorúság, amivel mondjuk a Nelly egyáltalán nem törődik, csak a legvégén. Szóval, hogy én nagyon ilyen típus vagyok, hogy konkrétan, ha bulikra emlékszem vissza, Reninek szoktam ezt mondani régebbi bulikról, amikor még nem ismertük egymást, hogy nekem tényleg az összes buli élményem az, és akkor írjátok meg, hogyha van akinek még ilyen, hogy már az elején ilyen szomorú hangulatom van, hogy ez egyrészt el fog múlni, másrészt, hogy valami nem történik meg. Tehát lerombolhatunk egy házat, nem tudom, földbe döngölhetjük egymást, drogozhatunk, ihatunk, fürödhetünk a tengerparton, nem tudom, mit csinál, nem voltam ilyen buliban még. Mindenféle örültséget meg lehet csinálni, de hogy valami nem sikerül. Valami kielégítetlenül marad, és hogy én ezt a hangulatot érzem ebben a filmben. Hogy már benne van a nosztalgia, a felívelésben is, és ez a szomorúság.
Nagyon jó, hogy mondod ezt a példát, vagy ezt a saját és személyes vonatkozást, mert ez nekem is eszembe jutott tényleg, hogy a Meni tekintetéből ez many times. Na jó, szóval tényleg ez tükröződik, és hogy mindig ez a téma jön elő, de hogy én nekem ez a leginkább, ez amióta megvan a kisbabánk, és hogy emlékszem, hogy már a kórházban értétek, amikor még ülni nem tud az ember. Tehát konkrétan most jön ki belőled egy gyerek, és nem, és már azon keseregtem, hogy jó, hogy most jól összemixeltem a személyes névásokat, szóval már azon keseregtem, hogy elmúlik ez a pillanat, meg jaj, de kár, hogy vége van, holott. Na mindegy, szóval értitek. De egyébként ez a buli is nekem is megvolt, hogy egy nagyon jó pillanatban vagyok benne. Például az esküvőnk is ilyen volt. Az egészet úgy éltem meg, hogy körülbelül 5 percenként az agyam nem felejtett el emlékeztetni arra, hogy ennek vége lesz, és hogy mennyire kéne élveznem. És ugye ez az ironikus ellenhatás, hogy hogy kevésbé tudtam élvezni, mert folyamatosan arra gondoltam, hogy ennek vége lesz, és hogy most mindent szívjak be magamba, és nézzek körül, és akkor biztos jobban hát fogok emlékezni. Másikat. Igen, na jó. Nem. De hogy már minden azért, mert nem szeretném, hanem mert nincs miből. Na, szóval értitek, szóval ezek a meghatározó, nagyon fontos pillanatok, amikor az ember már a pillanatban nosztalgiázik, hogy de kár, hogy vége van.
Mind a szórakoztatóipar nosztalgia résztege erre repül rá, nem?
De.
A 28. rész egy alkotásból, vagy Office valamilyen módon megidézi.
Series.
Igen. Jó, és tehát, hogy erről, tehát nehogy félreértsetek, nem arról van szó, hogy ennek nincs helye, csak amikor teljesen öncélúan csak erre repülnek rá, ezt a hatást akarják kiváltani. Zenék, filmek, sorozatok, akármik, erről reklámok, erről beszélek. No, tehát nekem a nosztalgia az nagyon összetartja ezt a filmet, de egyébként a sokszínűségről arról beszélhetünk, csak még egyszer mondom, szerintem ez egyáltalán nem káosz. Baromira tetszett, hogy mennyi műfaj keveredik, és ez már csak azért sem káosz, mert hogy ez a film a filmről is szól, filmművészetről is szól, Hollywood hőskoráról is szól, meg ha az utolsó montást megnézzük újra, akkor a filmnek a sokszínűségéről szól az, hogy magában foglal bármiféle fontos dolgot az életben, legalábbis képes erre potenciálisan. Tehát még jó, hogy ennyiféle műfaj keveredik benne. Másrészt én a tipikus műfaj filmeket amúgy sem szeretem. Tehát én amúgy is annak a híve vagyok, hogy egységében kezeljék a létezést, a világot, a filmek, és annak azt a szeletét, amiről beszélni akarnak, és ezért már eleve furcsa, ha valamit korlátozunk csak vígjátékra, csak drámára, csak horrorra. Tehát én mindig azt a fajta filmet keresem, ami ezen túl tud lépni. És nekem egyébként Tarantino is ilyen, nem csak a Damien Chazelle, meg még szerencsére jó pár alkotó van. De visszatérve a Babylonra, tehát van benne horrorisztikus, ilyen menekülős, nem is tudom minek nevezzem, ilyen túszdráma jellegű akciófilmes valami, de van benne néhány percig szintiszta vígjáték akár, vagy dráma, van benne romantika természetesen, persze. De egy jó adag iróniával nyakon öntve, és még krimi szál is van benne. Ugye ezt a period movie-nak nevezik ezt, amikor egy korszakot idéz meg, kosztümös filmnek is lehet még akár nevezni. Tehát tel is tele van mindenfélével, de hogy ez baromi jól össze van fogva, mert hát a film a téma, mint művészet.
Igen, tehát én erre is próbáltam utalni az elején, hogy nekem ezért sem káoszos az egész, mert egyszerűen annak ellenére, na, még a bor még mindig nem ütött be, szóval annak ellenére, hogy ennyi minden van benne, én minden mögött érzem a teljes megfontoltságot. Tehát, hogy nem érzem azt, hogy ez itt öncéluskodás, vagy nem érzem azt, hogy itt fogalma nincs a rendezőnek, hogy mit csinál, hanem azt érzem, hogy pontosan tudja, hogy mit csinál. Az már más kérdés, hogy hallgattam egy interjút, és hogy most pontosan nem fogok arra visszaemlékezni, hogy hány napjuk volt az egészet megcsinálni, de hogy poénkodott az interjúvezető, hogy mondják ezt?
A riporter.
Riporter, Jézusom. Szóval a riporter azon poénkodott, hogy de hát ugye egy filmnél sose lehet elég idő, és akkor mondta is a Damien Chazelle, hogy hát így van, és hogy mindig tudnának több időt használni arra, hogy jobb dolgokat lőjenek, de hogy ettől függetlenül ez egy nagyon-nagyon pörgős forgatás volt, tehát, hogy, és ez szerintem vissza is jön, hát muszáj volt annak lennie, hiszen a jelenetek is nagyon pörgősek a legtöbb, úgyhogy ja. Itt van még ide mondani valód, vagy?
Van még, én most így merengeni tudok. Tehát nem akarom direkt így teljesen felszeletelni, mint hogy a film sem teszi
ezt. Nem, semmiképpen, csak van egy sodródás, hova mennék például.
Mi mindjárt mehetünk, csak kérdésem. Ez még azt akartam mondani, hogy pont ezért, amiket elmondtam, meg amiről te is beszélsz, nekem teljesen a műfajfilm felett áll szerencsére ez az alkotás. És egyébként megint visszahoznék egy személyes szálat. Tehát ahogy a kisgyerekeket, ha figyeljük, és most jelen esetben a kisbaba korú lányunkról beszélek, hogy valahogy azt érzem, hogy ebben a korban, és nem azt jelenti, hogy menjünk vissza baba korba, de ebben a korban még megvan ennek az egésznek az egysége. Tehát lehet egyik pillanatban ezt csinálni, és a másik pillanatban a totális ellentétét. Talán a gátlás... talanság, a szégyenérzet nélküliség okozza ezt, nem tudom, most nem is az a lényeg, csak amikor tudod, azon röhögünk, hogy elsírta magát, és aztán röhög egy másodperccel később. És hogy ez nem hiba, hogy nem mentális beteg, mert ilyenek a kisbabák. Tehát, hogy nem erről van szó, ilyen az ember ebben a korban. És ebből nyilvánvalóan kinövünk, tehát még egyszer mondom most, nehogy valaki... azt vesse a szememre, hogy akkor én akkor menj, akkor játsszál babát, menjél vissza. Nem erről van szó, csak hogy aztán annyira elhelyezzük ezeket külön kategóriákba, műfajokba, most átvitt értelembe beszélek, a mindennapokban is, hogy valahogy elveszik az egésznek az ilyen közös sodrása, amiről szólnia kéne. És azok a filmek, amik ahogy valahogy így tudnak szólni hozzám, azokat mindig többre értékelem, és azok mindig megragadnak, és ez a film ezért tudott megragadni. És valakinek ez lehet, hogy káosz. De én meg azt mondom nagyképűen, hogy ezeknek az embereknek azért káosz, mert elfelejtették, hogy valójában az élet egésze az ilyen. Hogy egy nagy dolog van, és abban benne van a mély és a magas, és mindenféle szélsőség egyszerre. Tehát a nagyon magasztos és a nagyon bagatell, és ez szintén tematizálja a film egyébként. Ugye azt a kérdést is felteszi, hogy a film az egyáltalán művészetnek, pláne magas művészetnek tekinthető-e. Van a Jack Conradnak erről egy monológia ott a feleségéhez szólva, hogy persze, hogy az, mert hogy ehhez mindenki tud kapcsolódni.
Mi nem a feleségéhez?
Kell... Hát a legendás állatokból nem is tudom, hogy hívják, csak onnan volt ismerős. Nem tudom, hogy a filmben mutatottak közül talán a harmadik, azt hiszem, tehát ez aki nagyon ilyen fenkölt nyelvezeten szól, és lenézi a filmművészetet, mint olyat, vagy a filmet, mint olyat, ő nem is tekinti művészetnek. És akkor a Jacknek az a válasza, pláne miután meghal a Georgie, ugye a legjobb barátja, tehát még fel is van húzódva, hogy te elmész a Broadway-re, és akkor nem tudom, hány ezer ember megtekint téged, az nálad egy óriási siker, de ez a filmnél bukás, tehát hogy ezzel arra utal, hogy lehet, hogy itt a közönségesség ugye Nelly személyében konkrétan is, de egyébként is megjelenik ebben a szórakozásban, hogy vannak olyan rétegei, ami nagyon alantas, de hogy egyszerűen ezért el a legtöbb emberhez, és pont ezért ez tud igazán szólni, és ezt tud igazán nagyot ütni, és ezt tud igazán hatást kelteni. Úgy unblock az élettel kapcsolatban. Tehát, hogy azt a kérdést is felteszi, hogy hiába van magas művészet, és hiába túrnak, vagy fúrnak le ott emberek nagyon-nagyon mélyre, mármint a művészek, és hiába van erre befogadó közönség, ha ez a befogadó közönség olyan szűk, és már annyira nem kivetkőzik a saját emberségéből, ugye van a Nellynek az a jelenete, az mennyire jó és mennyire ironikus az is, amikor nem bírja tovább ebben a elit társaságban, és elkezd zabálni.
Meginni.
Hány, igen. És ezt is a filmnek a szemére vetették, hogy ez a hányás meg az elefántszar az elején. Hát pont erről szól, hogy azokat az embereket akarták kiborítani ezzel a filmmel,
akiket ki is lehet borítani.
Kis ujjátartós embereket, igen. És hogy ott üvetkőzik ki, objektíven nézve, az emberi mi voltából, de valójában a többiek vetkőztek ki, és ők nem viselkednek emberként, és ő végre valami igazit mond. Tehát, hogy az nekem egy olyan jelenet volt, hogy na végre valaki odabaszta, mit szoktak az asztalra odabaszni, nem tudom mit, a csizmát, a kalapácsot, mintha lenne valamilyen.
Nem tudom.
Tehát, hogy ez amikor az alulról jövő igazságtétele igazságot azt, és akkor végre azoknak a fent mormogó, teljesen tehát a két lábbal a földön ezt nem fogom tudni befejezni, tehát akik már nem tudnak két lábbal a földön járni, nem mennek le a pornéphez, ezeknek jól odabasz. Igen. Igen. Akik ráadásul kibaszottú képmutatók, mert ott fogdozza a seggét, meg egyébként, ahogy a Nellybe is szól nekik, egyébként nekik is van mindenféle perverz vágyuk, csak ők ezt elrejtik ruhák mögé, illem mögé, kaják mögé, bocsánat, ételek mögé.
Rókalóg a nyakában.
Igen, Nelly meg odabasz egyet, tehát hogy igen, ezt is tematizálja a film, és nem tudom, hogy kanyarodtam. De hát mondtam, hogy ez egy ilyen merengő, melankolikus. Én igyekszem idomulni a film stílusához, és nagyon elragadott engem ez a hangulat, úgyhogy azért is beszélek így. Na de milyen sodrás, és merre vitt téged?
Én csak azt akartam tőled megkérdezni, hogy egyébként így a szereposztásról mit gondolsz? Tudom, hogy nem szereted az ilyen kérdéseket, de hogy... Én...
Hát mivel nem láttam más színészeket ugyanebben a szerepben, ezért tudod, mindig itt ez az, hogy nem láttad, nem tudod kipróbálni az alternatívát, ezért mit mondjál róla, hogy...
Hát ugye meghallgattuk például az Önkényes Mérvadóban Puzsérékat erről a filmről, és Puzsér például nagyon rossz véleménye volt Tarantinóról, és volt egyszer egy Hollywoodról pontosabban. És nekem az jutott eszembe, hogy a Brad Pittnek itt a szerepe az nagyon hasonló ahhoz. Valamiért látok átfedést. Így a karakter között is. Nem fogom most ezt kifejteni, mert ez van. Sokáig tartana, de
ahogy
hogy
van. Ahogy a Tarantino fogalmazott, ez a nyugati maszkulin vágy fantázia jelenik
igen.
meg benne, nem?
Igen. Na, ezt gyorsan összefoglaltad. Tehát, hogy szerintem a Brad Pitt választásával nagyon-nagyon jól döntött a rendező. De mi a helyzet a többiekkel? Szerinted?
De csak azt nem értem, hogy jön ehhez az Önkényes Mérvadó? És a Tarantinónak a szapulása? Csak hogy beosztod.
Hát ez csak a
Brad Pitt. Hogy ott is hasonlót játszik.
Igen.
Én mindenkivel, legközelesebb mondat ugye, egy kritikában mindenkivel meg vagyok elégedve, de komolyan mondom, nekem senki nem lógott ki. Kurva jó, tehát még a Tobey Maguire is zseniális az a miniszerep.
Nem mondom, hogy nem, de nekem ő elértembe kilógott, hogy egyből eszembe jutott pókember. De sajnos ez olyan,
de az
mint...
a még viccesebb.
Tudom, igen, csak kb. Mint olyan kiszólás lenne, és közben tudom, hogy nem az. Nem hiszem, hogy az. Aztán mondjuk ki tudja, végül is a filmről szól,
olyan
ugye?
Értelemben, hogy pont egy ilyen szerepről elhíresülő embert, és ugye a végén Pókemberből, ha jól emlékszem, a montásban, a film végi montásban nincs jelenet, de mondjuk van az Avatarból jelenet, tehát hogy persze behozza ide a, ahogy az előbb mondtam, tehát ez a magas művészet, szórakoztató művészet, arisztokrácia, munkásosztály, művészfilm, szórakoztató film, műfajfilmnek a konfliktusát. Szóval én mindenkivel meg vagyok elégedve, de hogy én ilyenkor, mivel a film többi részén is, többi aspektusán is ezt a megelégedettséget érzem, vagy ezekkel kapcsolatban is, ezért azt kell, hogy mondjam, hogy és a Whiplash-nél és a La La Land-nél is, hogy valószínűleg arról van szó, hogy jó színészeket válasz, de hogy a rendező meg az operatőr, meg a akikkel dolgozik, a Damien Chazelle, azok ennyire jók. És egyébként ezt is tematizálja a film. A rendező is egyébként sokat beszélt erről, a Damien Chazelle, hogy mennyire ilyen meta érzése volt a film rendezése közben. Magyarán, hogy hát nyilván is ráadásul Tehát, hogy a saját művészetedről és annak a történetéről mesélsz egy filmben, és a színészek is úgy játszanak, hogy éppen a filmművészetről játszanak, de közben meg az ott lévő kamerák mellett ugye vannak rendes mai kamerák is, és táb, és stb. Tehát, hogy ez tényleg végig egy ilyen nagyon önreflexív helyzet lehet. És mit akartam ebből kihozni? Hogy Renni, segíts!
De azt kezdted el mondani, hogy a rendező is beszélt erős, hogy mennyire meta.
Igen, de nem tudom, honnan kanyarodtam, leágaztam. Na, én káosz vagyok, de a mobilom nem az. Ja, igen, tehát azt akartam mondani, hogy én nagy Brad Pitt rajongó vagyok. Nem is tudok most felidézni, nem láttam az összes filmét, nem tudok felidézni a filmet, amiben rossz lett volna egyébként. Margot Robbie nekem egyre jobb. Ő is ugye az elején belekerült ebbe a szerepbe, hogy csak ilyen, tehát ugye a Wall Street farkasa volt, azt hiszem, az első igazán nagy szerepe, hogy csak ilyen tényleg szexuális faktorként választják, mint ahogy férfiaknál mondjuk a Brad Pitt annó, még az elején, vagy a Leonardo anno. DiCaprio bele.
Cabrio.
DiCaprio belekerült abba, hogy csak a szexisége miatt, vagy hogy hát igen, meg a romantikus szál, de hogy szerencsére ebből kikerülnek, tehát nekem itt a Margot Robbie is kikerült belőle, és ez a mexikói színész, akinek nem tudom a nevét, pedig pont hogy, főleg mi a film is foglalkozik ezzel, hogy a...
Manny.
Nagyon jó, azt tudom, csak ja. A színésznek a nevét, hogy szeretném megtisztelni azzal, pont azért Diego Calva, visszakerestem, hogy szerintem ő is baromi jó volt.
Nagyon, nekem is nagyon tetszett.
És valahol pedig érezhető volt rajta, hogy ő azért nem befutott színész, de hogy ez ugye jót tett neki, és ezt mondta a rendező is, hogy azért tett jót, mert hát az ő szemüvegén keresztül kaptunk egy ilyen beavatást ebbe a dologba, és ez úgy tudott működni. És hogy azt mondta, hogy ez megint egy ilyen öreflexív érzet volt a filmforgatása közben, hogy ő konkrétan átélte ez a színész, a Diego Calva ezt, amit a Manny élt át, hogy bekerült a nagy sztárok közé, és a nagy filmforgatása, mert neki előtte ekkora filmforgatása nem volt ekkora filmekkel kapcsolatban, hogy ez teljesen átjött. Ez a dolog. Szóval tényleg mindenki baromi jó volt, és rohadt jó film, csak áradozni tudok róla. Az a baj, hogy ezerféle dolog kavarog a fejembe ezzel a filmmel kapcsolatban. Most még itt kiemelnék párat.
Jó, majd aztán kapcsolódok úgyis.
Ugye erről beszéltünk, hogy néma film hangos filmváltás mekkora tragédia, például egy Jack Conradnak az életébe, mert hogy a hangos filmben már olyan nagyon furcsa a hangja, kirögik. Vagy hogy tanulni kell szöveget, és az mennyire nehezükre esett ezeknek a sztároknak egyébként. De hogy ezzel is ironizál, és rohadt vicces például az a jelenet, hogy tényleg, kérdezi Jack Conrad egy WC-ben, hogy tényleg az emberek arra vágynak, hogy hangos film legyen, és akkor valaki éppen befingik egy jó nagyot. De és megint a közönségesség. Tehát hányás, fingás, elefántszar. De hogy pont ezt mutatja meg, hogy a filmművészetben minden ott van. Igen, benne van az alantas és a közönséges.
De neki nincs is. Véletlen köze az izéhez, a Swiss Army Manhez?
Ja, Damien Chazelle. Nem hiszem, mert ez más. Egyébként ez finomabban csinálja. Jó, ja, az elefánt szarós.
Ott is Manny-nek hívják a...
Ja, tényleg.
Ezért, mindjárt rákeresek.
Nem hiszem.
Azért én rákeresek.
Nem hiszem. Tehát ez például nagyon tetszett. Nagyon tetszik a befejezés, arról mindenképpen akartam beszélni. Az egy kicsit lálenendes lett. Tehát, hogy a Manny, ahogy ugye elsírja magát, mert hogy van egy ilyen félálom víziója bennül a moziban. Hát álom és mozi az is egy nem mai párhuzam és összekapcsolódás, tehát ennek számtalan, de a Babadookkal kapcsolatban is beszéltünk erről, tehát ezt is kihasználja a film, hogy a vászonra vetítse azt, ami Manny-nek a víziója gyakorlatilag. Tehát van ez, hogy végigpörög igazából röviden az élete, az életének az összefoglalása, legalábbis a lejtmenette, vagy a pokoljárása szempontjából nézve, és hogy ott ugye elsírja magát, mert van ez a nagy váltás, de aztán jön ez a montás, ami nekem a lehetetlen próbálja meg, és valahogy ez egyáltalán nem tökéletes montázs, és valahogy nagyon azt érzem, hogy a rendező megpróbálta a saját, itt nagyon támaszkodott a saját tapasztalatára, és a saját mozi élményeire, de hogy valahogy utalásos jelleggel a lehetetlen próbálja meg a filmet összefoglalni egy montázsban, de hogy valahogy sikerül egyébként. Vagy nagyon közel van.
Vagy már csak azért nagyon... is van ez az érzésünk, hogy sikerül, mert egyszerűen ebben a káoszos stílusban megrendezett film után egy ilyen montást így lekeverni így a végére, egyszerűen keretet ad, vagy hogy így pontot tesz arra az íre, nem? Tehát, hogy talán azért is, tehát kvázi, tehát, hogy nem tudom, mik ezek a szavak, amik így előtörnek, szóval tulajdonképpen így bármilyen filmekből, szinte bármilyen filmekből összeválogathatott volna egy montást, és akkor is elérte volna ezt a hatást. Tehát, hogy főleg a populáris filmekre értem, tehát itt, amik már újabbak is belekerültek.
De közben volt benne nagyon elvont rész, ami meg a művészfilmre, vagy még arra sem, hanem a kísérleti filmre jellemző ez a színekkel való játék. Hát ezt nem szokta megengedni, vagy nem tudom, a Kubricknak a 2001 űrod összejában volt a végén ennyire elborult és elvont rész. És közben meg a Manny karakteréhez
kapcsolódik. Hát meg némiképpen a Kaliforniai Álomban is.
Tehát de ott is... szerintem jobban követhető volt.
Ja, hát igen, de hogy ott is nagyon sokat játszott a színekkel és a világítással. Tehát ott már
de hogy igen, ez a káosz, ez a Babilon és a Bábel tornya, ez a zűrzavar, amiben tényleg minden belefér, ez a fent és a lent, ezek az óriási különbségek, magasságok, hogy nekem ezt foglalt össze a végén, ez a zaj, ez a pezsgés, ez a... De hogy az az érdekes, hogy a filmben ugye nem is a filmen keresztül mutatja meg ezt a dolgot. Tehát nem azt látjuk, hogy emberek filmet néznek, és akkor, vagy filmjeleneteket nézünk folyamatosan, mert filmjeleneteket nézünk a Babilonból, de hogy úgy értem, hogy azt tematizálja, hanem filmforgatásokról beszél, meg hogy színészek hogyan, meg rendezők hogyan, meg a stáb hogyan élik meg ezeket a filmforgatásokat, ami egyébként azért poén, mert van a Jack Conrad, és akkor ezt akartam kérdezni, hogy te egyébként erről a karakterről mit gondolsz, hogy mennyire őszinte, mennyire hiteles, mert nem a színész, hanem a karakter maga, hogy milyen érdekes, hogy neki mekkora csapás ez a hangos filmbe való átváltás, és hogy mennyire zokon vesz, hogy szar filmekbe kell szerepelnie, de egyébként mivel volt jobb az a gicses film, amikor leszállt a részegen kimegy, megcsokolja a nőt, és leszáll a vállára a lepke? Maga, mint film, mint a filmnek az értéke, az mivel volt jobb?
Szerintem lehet, hogy semmiben, de hogy ő mint egy első vonalbéli, érted, aki első kézből tapasztalta meg a filmnek az első korszakát. Tehát, hogy szerintem ő azért ennyire végletes karakter, mert ő rajta mutat ha be nekünk a rendező azt, hogy mennyire durván megviselte a legtöbb színészt ez a fajta váltás. Tehát, hogy muszáj ennyire drámainak lennie szerintem, hogy jobban át tudjuk érezni, és nekem át is jött őszintén, szóval tehát én nagyon sajnáltam ezt a karaktert, annak ellenére, hogy talán még azt is mondanám, hogy a profizmus hiányzik belőle.
Hát pont az van meg benne,
de várjál, oda tud menni. De várjál, hogy az a fajta profizmus, hogy a munkája iránti alázat, tehát ez, hogy részegen azt se tudja, hogy hol van, és közben meg összekapja magát, és összerántja össze, hogy mondják ezt, összerántja magát, és lerendez egy ilyen, összeszedi magát, igen, és lerendez egy ilyen elképesztően hibátlan és tűpontos jelenetet azzal a pillangós gicssel, az ugye azt
ami
mutatja...
véletlen volt, szóval nem is tudom, hogy nevezhetjük egy gicsnek.
Igen, de hogy azt mutatja, hogy ő tehetséges ugyan, de nem profi. És ezt a profit most úgy ért, hogy egy profi az nem hullarészegen megy be és próbálkozik.
Ja, értem.
Érted? Tehát, hogy a munkája iránti alázat, tehát ő kéri ki magának, hogy filmművészet, de közben meg igazából szart bele az egészbe, és ahogy esik, úgy puffan, és
igen,
elszállt magától, és mások is elszálltak tőle, addig, amíg meg nem szólalt, és nem kellett szavakkal is dolgoznia. De
közben
hogy...
meg támogatja az újabb generációkat, az újítást, annak ellenére, hogy ez az ő végét is, a vesztét is okozza, és utána is támogatja, rossz ízzel, azt már látjuk rajta, de nem nyilatkozik másképp, miután meg ebben a közegben elég őszinte ezek a többi emberhez képest. Szóval miután mi van? Hát miután neki...
Miután átalakul
az,
a
igen,
film.
Igen, igen, igen. Meg hát öngyilkos lesz, és az is jelzési értékű, meg az Eleanorral való nagyon jó kis beszélgetése, ahol elmagyarázza neki ez a kritikus, ugye, hogy nincs válasz arra, hogy miért rögik ki az emberek, egyszerűen az ő ideje lejárt, és nála ez sokkal nagyobb. És ugye a Manny mondja a Nellinek, hogy ő valami nálánál nagyobba akar részt venni. És hát megkapják. És hát megkapják ennek a micsodáját. Megkapják ennek az eredményét is. Vagy megkapják ennek a hátrányát is. Hogyha náladnál nagyobb dologban veszel részt, ennyivel nagyobb dologban, és te összetéveszted magadat ezzel a dologgal, akkor ha itt fordul a kocka, akkor te repülsz, és amilyen magasan vagy, ugye akkor át fogsz zuhanni olyan óriási nagyot, és ahogy ezek a karakterek zuhannak, ez szerintem jól bemutatja ezt. Szóval a Jack Conrad olyan, mintha amikor bemenne a saját filmjére, és látja, hogy kiröhögik, mint akkor kezdene el érdeklődni igazán az iránt, hogy konkrétan hogy reagálnak a befogadók, ami olyan szempontból nem igaz, hogy addig meg azt élvezte, hogy őt szerették az emberek. De hogy mondjam, nem ült be a moziba, hanem ezekre a bulikra járt, meg a filmforgatásokra járt. És hogy mintha a szakmájából ábrándult volna ki, vagy azt siratná, ezt csak azért mondom, mert hogy lehet ezt az egészet máshogy is siratni, lehetne úgy is siratni, hogy a néző szempontjából, hogy eltűnt egy korszak, hogy eltűntek a néma filmek, vagy hogy eltűntek a fekete-fehér filmek, vagy eltűntek a klasszikus, nem tudom mi, a modern film, és leváltotta valami más, de hogy itt nem ez van tematizálva, hanem igazából az ott dolgozók szempontjából van. Ugye ő azon az első nagy forgatáson, amit látunk, tök bulinak éli meg az egészet, és totál chillbe van, tehát ott a feje mellett repül el egy lándzsa, és ugye abból is kapunk, vagy arra is kapunk betekintést, hogy hogy zajlottak ezek a forgatások, hogy simán belehalhattak emberek, hogy mennyi mindent feláldoztak ezekért a jelenetekért. És aztán van az a rész, amikor meg a szarfilmet, ő által is kimondottan szarfilmet elvállalja, és ott meg dögunalom az egész, ott ásítoznak az emberek, senki le se szarja, és akkor mint azt siratná, hogy ott volt őrület, ott volt rajongás ez iránt, az egész iránt, akkor is, ha egy csomó dolog, hát rohadtul nem volt profi. Hát nem volt már több kamera, és akkor azért lett naplemente a filmben, mert hogy akkor érkezett meg a kamera. Hát ebben egyetértek, hogy ez tényleg nem profizmus, vagy ez nem művészi elhivatottság, vagy tudatosság, vagy hogy részegen mondja, hogy miket kéne beleírni. Érted? Tehát, igen, hogy megint keveredik.
Most egyébként eszembe jutott, amit korábban felhoztál, ez a nosztalgia, hogy ugye mi kollisok voltunk, és én emlékszem, hogy az öreg kollisok, vagy akik még visszajártak, hökösök, meg ilyesmi, mindig arról nosztalgiáztak, hogy bezzeg az ő idejükben, ami egyébként egy pár évvel volt korábban, még mindenki kint csövelt a folyosón, és mekkora élet volt. És egyébként én, ha visszanézek a kollis éveimre, nekem is mekkora élet volt, és egymás hátán lovagolva, nem tudom, vizet öntöttünk a folyosóra, meg végigcsúsztunk ilyen hülyeségek, vagy szóval elképesztő hülyeségeket csináltunk. Pedig még csak 28 éves vagyok. Tehát, hogy ez nem, mármint, hogy ez mondjuk 9, úristen, 8-9 éve volt, ahogy ez az időszak elkezdődött, mert amúgy sokáig tartott, tehát 7 évig voltunk kollisok, de hogy tehát véget érni nem sok éve ért ez véget, tehát egy 3 éve körülbelül, de hogy akkor is ez így megjelent ebben a narratívában, hogy jaj, ti nem is tudjátok, milyen igazi kollisnak lenni, és aztán én meg kifejezetten állíthatom ezt, hogy nem tudják a mai fiatalok, mai egyetemisták, hogy milyen kollisnak lenni, mert az elmúlt 2 évben kávé zárva volt a Covid miatt, tehát hogy nem is volt sokoknak erre lehetősége megtapasztalni, és most kezd újra helyreállni a rend és a megszokottság. Szóval, hogy igen, de hogy még azt akartam tőled kérdezni, hogy egyébként ez így szerinted, én mindig azon, vagy nem mindig, de hogy a filmnézési közben folyamatosan azon kaptam magam, hogy arra gondolok, hogy amúgy Brad Pittnek milyen lehet ezt a szerepet eljátszani.
Na igen, ez
is. Mert én nem érzem azt, hogy ő egyébként az ő ideje leáldozna, de nyilván elkerülhetetlen, hogy előbb-utóbb kikerül ezekből a szerepekből, nem? Tehát, hogy
hát én azt nehezen tudom elképzelni, hogy kikerül a fősodorból, hanem egyszerűen az idő. Őt is utoléri, még ha nem úgy tűnik. Nem úgy tűnne, hogy utolérni. De hogy ezért is volt, nyilván nagyon jó választás volt, mert hogy olyan hosszú filmográfiája van neki. De hogy közben egyébként a való életben, tehát nem érzem azt, hogy ő neki most ki kéne lépni ebből, mert már leáldozóban van.
Ja, hát én ez sem, a film én bizonyítja sem, igen, például. Igen, igen.
Vagy a volt egyszer egy Hollywood bizonyítja, vagy nem tudom a...
Bármelyik filmje.
Hát igen, csak hogy direkt újakat. Hogy,
ja,
hogy
igen, még igen.
Jó, hát mondjuk a nem tudom milyen vonatos izét, azt nem láttam. De lehet, hogy vannak ilyen mellékvágányai.
Ha-ha.
De aztán lehet, hogy jó film, ki tudja, lehet, hogy csak előítéletes vagyok. De hogy egyáltalán nem érzem, hogy leszálló ágban lenne. Ez a régen minden jobb volt. Egy kicsit most erre utaltál, nem? Hogy mindenkinek megvan,
igen,
ez.
Igen.
Ezzel ugye ilyenkor azt is szoktuk sugallni, hogy igazából ez mindig csak nézőpont kérdése, és valójában nem jobb az előző korszak az újabbnál. De itt mintha azt érezném, hogy ennél többről van szó, hogy itt nem csak a Jack Conradnak a korszaka veszett el, és akkor brühühű, most sajnáltatja magát, hanem egyébként egy olyan szakasz is elveszett, vagy egy olyan korszak is elveszett, ami lehet, hogy azóta egyébként visszajött néhány helyen, de ott a váltáskor ez veszteségként érződött, hogy talán mintha azt éreznék ezek az emberek veszteségnek, hogy ez a nagy emberi összefogás, ez az emberek közötti interakció és őrület, valamilyen szinten őrület, ez szűnik meg. Hogy teljesen elgépiesedik az adott dolog, és egy ilyen iparos munka lesz belőle, egy ilyen sorozatgyártás, és ami vicces, mert ők is sorozatgyártották ezeket a... Tehát nem is érezzük a különbséget a forgatásokon, nem? És úgy látjuk, hogy Jack csak megy filmről filmre, és mondja ő is, hogy már megint kosztümös film, már megint kosztümös, de hogy maga a forgatás az emberszagú volt. És hogy ezután meg azt érzi...
És emberszagú volt, meg kiesett egy hulla az egyik forgatáson.
Jaj, volt tétje. És hát mi fogjuk a fejünket, hogy úristen, tényleg meghaltak emberek? És hogy ez mennyire gáz. De hogy és ebből csinál vicces jelenetet egyébként a rendező. Tehát, hogy egy percig nem sajnáltam meg szegény statisztákat, hanem rögök, hogy így egyből odaállnak mellé, és akkor mondják, hogy hát végül kiáll belőle egy lunge, és hát végül is sokat ivott.
Igen, de, hogy, de hogy nekem ez a fajta ember...
Megőrültek az emberek
ember
ezért.
Feláldozás, ez valahogy így elnézőbb vagyok ezzel, mint amit az előbb én poénkodtam, hogy ebben a klíma nélküli dobozból kiesik az ember és meghal. Az, aki nem tudom mit csinált, ő fényt állította, nem tudom.
Nem, ő... Én másodikra esett le, hogy onnan forgatott, hogy ne legyen hangja a kamerának. Tehát a dobozban forgatott, ott volt a kamera.
Na,
és
igen.
Mutatja is a film, csak elsőre nekem se.
Na, de hogy az ő élete meg olyan, nem tudom, olyan morbid volt már.
De hát azt nem ismerjük meg, azt a csávót, aki ott meghalt.
Úgy éltem, hogy az életének a feláldozása. Érted, hogy...
De közben meg vicces volt, mert ja, az egész nem,
nem
jelenet olyan
nem,
zseniális.
Nem a jelenetet ja. mondom, hanem hogyha annak fényében, hogy mennyire kvázi nemes gesztus az, hogy egy ilyen régebbi típusú filmben, a hang nélküli filmben, a néma filmben, bocsánat.
De hát ez már hangos volt, ez volt.
Igen, de hogy a néma filmben, hogyha valaki meghal, az ilyen áldozat, meg... Tehát én úgy tekintettem rá kb., hogy ez milyen nemes tett, hogy érted, hogy feláldozta magát, és itt meg ilyen felesleges halál, érted, hogy ilyen ebben a másfajta káoszban, mert én az, erre akartam
nem,
utalni.
Nem, mert felvették a jelenetet.
Én erre akartam utalni, hogy itt is ebben a jelenetben is, amiről most beszélünk, is megjelenik a káosz, de valahogy egy ilyen idegbeteg káosz, amiben nem élvezi senki azt, ami történik. Tehát, hogy a Margot Robbie és ahogy ugye kényszerül eljátszani ezt a szerencsétlen szerepet, ami itt zajlik, tehát hogy folyamatosan minden kis pillanatban arra figyelni, hogy milyen hangot ad ki a cipőjének a sarka, meg hova áll, meg mert hol van a mikrofon, meg mit tudom én, szóval, hogy...
Ez a kimértség, holott igen. A hangnak felszabadítólag kellett volna hatnia.
Igen, igen, igen.
Hogy na már hangot is lehet. A forgatáson meg ez úgy csapódott le, hogy a teljes korlátoltság. De ezzel egyetértek, és akkor az a visszatérő buli jelenet, ha arra visszatérünk, hogy azt nem véletlen hozza vissza a rendező, és nem véletlenül van egy ilyen tényleg félórás expozíció felvezetés, aminek egy jó része ez a buli jelenet, hogy mintha azt siratnánk igazából, és folyamatosan erre térek vissza, hogy mi a nosztalgia tárgya, mert nem annyira egyértelmű, hogy ezt az állatias, ősibb megélést a dolgoknak úgy, hogy egyébként 21. századi emberként viszonylag így jól neveltem, bár ez nem látszik néha az adásokban, elítélem ezeknek a viselkedésmódoknak a nagy részét. Természetesen nehogy már valaki meghajjon forgatáson, stb. Meg amiket a buliba csinálnak, hogy kokóznak orba szájba, orgia partiba, de hogy mégis valami tényleg egy ilyen teljes őrület, önfeledtség, mintha ez veszett volna el a Jack Conrad szempontjából. Nem?
De, igen.
És mégis ott a film végén ez a montázs, és a Manny elmosolyodik.
De mi mosolyodik el?
Ezek a mégse veszett el?
Mi mosolyodik el?
Hát ezt én akartam kérdezni, hogy ezt hogyan értelmezed.
Szerintem a belső filmje mosolyodik el, ami lepergett a szem előtt.
Hogy a Nellyvel?
Igen.
Legalább volt, mit tudom én, egy órája, amikor azt érezte, hogy együtt vannak, és össze fognak házasodni, és gyerekei lesznek.
Igen. Nekem egyébként, és ezt a film végén neked meg is mutattam, mert nem emlékeztél, hogy ez annyira rímelt a kaliforniai álomban a végső jelenetre, amikor a két főszereplő, ugye már régen külön váltak útjaik, és a csajnak gyereke van, meg férje is beül egy hirtelen felindulásból beülnek egy ilyen egy bárba, ahol éppen a hogy hívják a színész, mert amúgy a szereplők nevét nem tudom.
Ryan Gosling
igen, játszik, zongorázik, és ahogy zongorázik a hát így a közös mint a mind a ketten elképzelnének jeleneteket abból, milyen lett volna az életük, ha ők együtt maradnak és más döntéseket hoznak meg. És ez így lepereg előttük ez a film, hogy mi lett volna, ha. És utána a végén így egymásra tekintenek, és ott is ugye a színek meg a zene annyira hozza ezt a
ritmust. És el tudnak mosolyodni rajta.
Igen, és elmosolyodnak, és belenéznek egymás szemében, és abban a mosolyban minden benne van. És itt is ugyanezt a mosolyt láttam meg, hogy valahogy így lepergett előtte a filmtörténet, és azért mondom, hogy ez egy ilyen fantázia volt, hiszen olyan filmeket is látunk ebben a montásban, ami még akkor nincsen. Nem? Tehát, de, az Avatar
persze,
például.
Igen, hát a Avatar meg...
Na, de hogy emiatt számomra nagyon-nagyon szép volt ez a jelenet. Tehát én ennek a romantikus szálát fogtam meg egyébként önkényesen, tehát én teljesen úgy értelmeztem, hogy ez Manny-nek egy ilyen reflexiója, de ilyen vágyálommal és nosztalgiával fűszerezve. Nem tudom. Valahogy így fogalmaznám.
Nekem ugye együtt volt a kettő, tehát hogy persze bevágták a Nellis jeleneteket, tehát ott nagyon átváltott személyesbe, de közben meg a filmmel, filmművészettel való kapcsolatát is valahogy, meg úgy utána a kamera, vagy még előtte volt, amikor felülnézetből mutatta a nézőközönséget, meg ott pásztázta. Tehát, hogy amit az Eleanor mondott, tehát mintha ott ő lenne a szócsöve a rendezőnek, meg egyébként sokszor, mint a Jack Horan lenne, a szócsőve a rendezőnek, hogy nem áll meg ez a dolog. Hiába élette meg tragikusan, meg hiába szarik ki téged, tényleg, mint az elefánt az elején, attól még nem áll meg ez a dolog, mert ez nagyobb nálad, és akkor nem is tudom, hogy fogalmazol, hogy az ötlet a lényeg, ami ennek a magja, hogy maga a film, és a filmnek a hatása, és ez viszi tovább, és ez nem fog megállni. És hogy nekem, mintha ezen mosolyodna el, hogy ő neki ez egy, tehát felszakította ez a vízió a sebét, és azt az életet juttatta eszébe, ami lehetett volna, mint a La La Land végén.
Igen, igen.
De mégis elmosolyodik, mert részese volt valami nagyobbnak.
Igen,
és
igen.
Hogy igazából erre vágyott.
Igen, igen, igen. Nagyon. Nagyon jó.
És ez megint a filmnek a nagyságát mutatja számomra, hogy nem teszi le egy dolog mellett a voksát, és nekem itt kezdődik a művészet. Hogy nem kell letenni, nem kell csak mosoly, vagy nem kell csak sírás. Hogy a néző is ezt, ez a keserédes, édes mostoha.
Meg még egyébként kb. A rendező is eszembe jutott, hogy kb. Ő is ezt érezheti, amikor elkészül a film, és így lepereg előtte, nem? Hogy így megnézi, és akkor így.
Hány maga a Babylon?
A rendező, vagy igen.
Vagy hogy a forgatás meg az egész, amit átért mondjuk fél évig, vagy egy évig.
Igen.
Vagy ja, még tovább azt mondta, hogy valami, mit mondott, valami 9 évig írta, és nyilván nem úgy kell érteni minden percben, de ami 9 évig dolgozott rajta, mint a úgy emlékez, úgy rémlene. Tehát simán, tehát igen, hogy simán lehet, hogy a saját tapasztalatát mennyi ideig együtt volt vele ezzel az alkotással. Tehát a Jack Conrad szerintem egyik feleségével sem élt ennyi időt.
Ja, igen.
Hogy mély nyomot hagyott benne ez a dolog. És egyébként nekünk nem ilyen a filmmel a viszonyunk?
De.
Ha rám gondolsz, tehát hogy van úgy, hogy azt mondom, hogy na bazd meg, a faszom néz ilyen szarokat, és nem a Babylonra gondolok most, hanem általában szórakoztató művekre, és menekülnék vissza a nagyon magas, tényleg legfelsőbb polcokon található könyvekhez, és akkor azt úgy élvezem egy kis ideig, vagy még annyi ideig sem, tehát hogy már az elején nem élvezem, amikor így új életmódot kezdek, és aztán vissza. Egyszerűen vissza kell mennem a filmhez. Pedig van egy
mint
ilyen zsigeri.
Mint a kortárs filmhez, úgy érted?
Minden filmhez.
Ja,
most úgy értem, hogy
szóltam.
A szép
igen,
irodalomba
igen,
próbálok
értettem,
menekülni,
értettem.
Mert azt érzem, hogy ez ilyen alantas. Hogy ugye ennél sokkal komplex gondolatok is léteznek a világon.
Én nekem is van ilyen, és én általában ilyenkor nyúlok a kortárs irodalomhoz, mert sokkal jobban meg tud szólítani, és megtartani. Úgyhogy...
De ilyenkor pont azt keresem, hogy valami nagyon bonyolult, nagyon fenkölt legyen, És most halljátok a hangomon, hogy
hát
nyilván...
Hát a kortárs irodalom is bonyolult.
Látom magam kívülről, hogy milyen gáz ez az egész, és a Babilon ezt mutatja be, hogy van ez a nagyon fura magatartás a filmmel kapcsolatban, ami, tudod, amiről olvastunk, meg egy csomó szakirodalom szól, hogy a film a kezdetektől fogva ezzel küzd, hogy még a mai napig is nem feltétlenül lehet művészetként kezelni olyan értelemben, hogy a nagy nem is a nagy közönség, a kritika, ez a kulturális szűk réteg nem akarja befogadni úgy, mint az irodalmat. Lehetséges, hogy ez a helyes szó rá. És az elejétől kezdve küzdött ez, és akkor mindenféle módszerek voltak, hogy akkor a szép irodalomnak a legjavát megfilmesítik, és akkor ezzel legitimálják a filmet, mint művészetet. De hogy a mai napig van ez a kettősség, de hogy basszus, lehet, hogy ez a lényeg. Lehet, hogy ez a lényeg a dolognak, és akkor lenne gond, hogyha a filmet a szép irodalomnak a tényleg a legfelsőbb polcaiként helyeznénk el, tehát mint úgy, mint azt a fajta szép irodalmat, mert hogy akkor megszűnne filmnek létezni. Tehát, hogy egyszerűen el kell fogadnunk, és kell hozzá ez a hát most nevezzük nagyképűen alantas résznek.
Jó, elérkeztünk az epizódunk végéhez. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
Sziasztok!